Gyakorlatilag ahhoz, hogy egy pályaszerkezetet, mint minden más mérnöki létesítményt méretezni tudjunk, ahhoz ismernünk kell a működési környezetet, a klimatikus hatásokat, az igénybevételt, ugye, ami a járművek terheléséből adódik, és az alkalmazott anyagok tulajdonságait. Tehát ezt a három tényezőt kell gyakorlatilag csokorba foglalva megismernünk. A környezet klimatikus hatások legfontosabb elemei tulajdonképpen részben tervezési kérdéskör, a csapadékvíz elvezetésének a megoldása, ez kétszintű, sőt három tulajdonképpen. Egyrészt el kell vezetni a burkolatra jutott csapadékvizet oldalirányba lehetőleg és a lehető legrövidebb úton. Ehhez ugye a burkolat oldalesését kell biztosítani, valamint a patkának a hasonlóképpen szükséges oldalesését. Oldalárkot kell, és természetesen ugye az oldalárokból is célszerű elvinni. Ez szokott a legnehezebb probléma lenni Magyarországon. Sajnos egy medencében vagyunk, és nagyon sok lefolyástalan terület van. Ugye, hogyha belvízi helyzeteket szokták időnként hallgatni a tévébe, akkor ugye tudják, hogy sajnálatos módon nincs hova elvezetni nagyon sok esetben a vizet. Ezért Magyarországon nagyon sok szikkasztó árkot kell tervezni az utak mentén. Figyelni kell a méretezésnél a mértékadó talajvízszintet, ennek a fagyás szempontjából, fagyvédelem szempontjából van jelentősége. Ugye a földművek órán elhangzott, hogy külön fagyvédő rétegről kell gondoskodni, hogyha 2 méternél jobban megközelíti a decemberi talajvízszint a burkolat szintjét. Tehát ilyen szempontból, de mindenképpen ugye páramegszakító vízkivezető réteget kell a burkolat alatt tervezni. Különleges környezeti hatások, ezek már olyan speciális esetleges ellépő hatások, mint például ugye az északi oldalakon tovább tart a tél az út szempontjából, hiszen sokkal lassabban olvad el az ottani csapadék, jég, hó, és ugyanígy ugye sokkal tovább tart hideg állapotban, vagy marad hideg állapotban a burkolat. Hasonlóképpen tovább marad a csapadék is meg a talajban, és ez is rontja ugye az ottani működést egészségére. Bármilyen furcsának is hangzik, jó néhány évvel ezelőtt csináltunk egy olyan útállapot vizsgálatot, amelyik egy körülbelül délnyugat, délkeletről észak-nyugat felé haladó, tehát egy ilyen 45 fokos szögben haladó útnak az állapot vizsgálata volt, és amellett, hogy délről északra haladva is kimutatható volt a teherbírásnak a csökkenése, tehát valamivel romlott a burkolatnak az állapota, a legérdekesebb az volt, hogy az északi és a déli oldal között is különbség volt, ami megint csak azzal magyarázható, hogy nyilvánvaló a déli oldalon sokkal könnyebben szárad ki az esetleges csapadék, ami ugye a burkolatra vagy burkolat alá bekerül. Alkalmazott anyagok tulajdonságai. Hát ugye a pályaszerkezeti rétegeknek tulajdonképpen ma már a mechanikai jellemzőit határozzuk meg. Természetesen ugye a pályaszerkezet, kiválasztott pályaszerkezet réteg típusát, vastagságát kell meghatározni. Ugye a vastagság az azért egy ilyen kakukktojás, hiszen pont a méretezésnél egyes szerkezeti rétegnek a vastagságát akarjuk a méretezés által meghatározni, valamint természetesen a mechanikai jellemzőket. Ma már fáradásvizsgálattal tudjuk a modulus értékét meghatározni, valamint természetesen a szigma és epsilon értékeit is, valamint a fáradási jellemzőt, mert különböző anyagok más-más sebességgel romlanak ugye az igénybevétel hatására. Az altalaj földműnél megint csak ugye a talaj típusát, ott olyan szempontból van csak a típusnak jelentősége, hogy mennyire érzékeny esetleg a klimatikus hatásokra. A mértékadó teherbírását, ugye, ami olyan szempontból fontos számunkra, hogy ha nem éri el az elvárt értéket, akkor javító réteget kell alkalmazni, és hát a tönkremeneteli jellemzőjét, tehát például, hogy milyen nyomási igénybevételre, milyen deformációt, maradó alakváltozást szenved a talaj. Igénybevétel. Forgalom nagysága, eloszlatása, ugye a méretezési időszak az elvárt élettartam alatt. Erről, hogy mi ez a méretezési időszak, ezt majd még taglalom. Nyilvánvaló, hogy ismerni kell a gépjármű forgalmat, a tengelyek statikus, illetve dinamikus értékét, a járművek sebességét, mert gyakorlatilag az aszfalt burkolatok ugye klasszikusan plasztikus deformáció, illetve plasztikus jelleget mutatnak. Ennek az a jelentősége, hogy méretezés szempontjából is, hogyha egy jármű lassan halad, nagyobb igénybevételt tud kialakítani a burkolaton, mint egy nagy sebességgel haladó ugyanolyan tömegű jármű. Tehát nyilvánvaló, hogy az igénybevétel a mértéke azért függ a jármű folyamnak a sebességétől. Dinamikai többlet, ezt azzal lehet jellemezni, hogy tökéletesen sima felületet, tehát mint az asztallap, ugye, hogyha mikrométerrel mérjük, akkor ennek se teljesen sima a felülete, de ugye teljesen sima felületet nem lehet produkálni. Ennek következtében a járművek lengésbe jönnek, ezért találták ki ugye a rugórendszert és a lengéscsillapító rendszert, és nyilvánvaló, hogy a járműnek a mozgásából, függőleges mozgásából adódóan ugye olyan igénybevételek is keletkeznek a burkolaton, amit a statikus terheléséből vagy a mért tömegéből nem lehet meghatározni. Gyakorlatilag erre is vannak mérések, majd az előadás közben teszek erről említést. Abroncs nyomás. Borzasztó nagy jelentősége nincsen, bizonyos korrekciókat lehet vele végezni. Tulajdonképpen ugye az abroncs nyomásnak a terhelés eloszlásában van jelentősége, hiszen hogyha ugyanakkor a kerékterhelés nagyobb felületen oszlik meg, akkor kisebb igénybevételt okoz a szerkezetben, míg hogyha ugye kisebb felületen oszlik meg egy ugye nagyobb lokális igénybevételt okozva, tehát ezért bizonyos mértékig lehet vele korrigálni. És hát természetesen ugye maga a forgalom nagysága és eloszlása, hiszen ennek az ismétlődő terhelésnek a hatására romlik, ugye fárad az útburkolat. Néhány alapfogalom, amivel ugye itt foglalkoznunk kell. Tervezési élettartam. Tulajdonképpen egy olyan működési élettartam, amíg a pályaszerkezetnek meg kell tartania azt az alapállapotát, amíg ugye még egy elfogadható szinten használható. Gyakorlatilag ezeket a szabvány különböző útkategóriára előírja, majd lesz később konkrét értékekről szó. Egységtengely. Ugye a helyzet az, hogy ahogy a személygépkocsik sem egyformák, a tehergépjárművek sem egyformák, ráadásul ugye a tehergépjárműveknek a terhelése is teljesen változó, tehát ad abszurdum, ugyanaz a tehergépjármű szállít esetleg polisztirol habot, térfogatában teljesen ki van használva, tömegében pedig alig jelentkezik ugye terhelési többletként ez a mennyiség. Ugyanakkor viszont, ha acéllemezeket szállít, vagy betonelemeket, akkor nyilván ugye teljes terhelését adott esetben kihasználják. Tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy egy-egy járműnek a terhelését önállóan határozom meg, és a méretezésnél ugye ilyen egyedi darabokra próbálok meg a méretezés során számítást alkalmazni. Ezért már nagyon korán kitalálták az úgynevezett egységtengely, méretezési egységtengely fogalmát. Forgalomtechnikából, illetve útépítésből már ismernek egy egységjármű fogalmat, ugye az a helyfoglalás szerinti méretét tükrözi, és ott a személygépkocsi az az egy. A terhelésnél az egységtengelyhez a 100 kN-os tengelysúlyt vettük alapul Magyarországon, és a különböző járműveknek a általános terheltségi állapotát erre a 100 kN-os egységtengelyre számoljuk át, majd az átszámítási szorzók szerepelnek. Megengedett tengelyterhelés. Ugye ez gyakorlatilag minden országban egy olyan érték, ami az úthálózaton egy jármű esetén maximálisan megengedett tengelyterhelést jelent, hiszen nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a tengelyterhelés, annál nagyobb rongáló hatást fejt ki ez a jármű, és valahol korlátozni kell, hogy mekkora lehet az egyes tengelyeknek a legnagyobb terhelési értéke. Magyarországon korábban egybeesett a megengedett tengelyterhelés és az egységtengely érték, 100 kilonyúton volt mindkettő. Pár évvel ezelőtt kaptuk, vagy fejeződött be az a deregulációs időszak, amit az EU-ba való belépés után kapott a magyar közút kezelőrendszer, és ma már az európai úthálózaton elfogadott 115 kilonyútonos egységtengely értéket kell nekünk is megengedni. Természetesen ugye ezt azért tudjuk megtenni, mert időközben kaptunk pénzt arra is, hogy erre a tengelyterhelésre feljavítsuk az úthálózatunknak a teherbíró képességét. Méretezési forgalom gyakorlatilag az egység tengelyben kifejezett darabszám, tehát ahány járművet a tervezési időszak alatt egység tengelyben meghatározva ugye át tud ereszteni, vagy el tud viselni az adott pályaszerkezet. Forgalmi terhelési osztály, mivel pillanatnyilag kategorizált osztályaink vannak, ezért ugye valamilyen csoportokba kellett csoportosítani a terheléseket, és ennek megfelelően meghatároztunk különböző terhelési osztályokat. Ez folyamatos betűjelzéssel A-tól E-ig terjed, aztán amikor az E-t is meghaladtuk, akkor a K lett, majd jelen pillanatban az R a legnagyobb terhelési osztály, ez szintén szerepelni fog az előadás során. Szokás szerint ugye azok a műszaki előírások, amelyeket figyelembe kell venni, tulajdonképpen a különböző pályaszerkezet típusoknak a méretezési utasításai vannak itt felsorolva. Alapvetően a 2:1.202 az az általános, ez az általános és ez az alapja az összes többi méretezésnek, mert a forgalom meghatározás, a tervezési időszakoknak a kezelése az ebben a leírásban, útügyi műszaki előírásban van meghatározva, a többi már csak ebből átveszi a forgalmi terhelési osztályt és megadja az adott terhelési osztálynak a méretezési vastagságát. Nézzük a méretezési rendszereket. Tulajdonképpen három nagy csoportra lehet bontani a méretezési rendszert. Az egyik csoportja az empirikus, ugye amíg nem lehetett tudományosan meghatározni a pályaszerkezetek viselkedését, addig tapasztalati úton szereztek információt a mérnökök. Így alakult ki a római út, ugye az első előadáson már szerepelt, hogy tulajdonképpen a rómaiak felismerték azt, hogy a fagyhatár az egy nagyon lényeges határ, és ezért ugye 1 méter vastagságú szerkezetet építettek, miközben ugye azért az akkori igénybevétel természetesen nem kívánt volna ilyen vastagságú szerkezetet, viszont mivel a fagyhatár alá mentek az út alapozásával, így ugye az nem romlott és nem rongálódott. A következő ilyen tapasztalati úton kialakult pályaszerkezet, az a Mekedem-féle szerkezet. Ő felismerte azt, hogy nem szükséges az 1 méter vastagság, amennyiben megvan oldva a pályaszerkezetnek a víztelenítési rendszere. Tehát ő volt az, aki mind a bogárhát jelleget, tehát a oldalra lefolyó forma kialakítást kitalálta, és így megoldotta, hogy a víz gyorsan folyjon le az útról, másrészt pedig a kőburkolat alá, a szórt kőburkolat alá egy homokos kavics réteget építetett be, ami megoldotta azt, hogy a pályaszerkezeten átjutó víz az ne áztassa el az altalajt, illetve az alulról felszivárgó, kapilláris úton feljutó vizet is kivezette oldalra, tehát ezért egy viszonylag száraz talaj állapotot tudott biztosítani egy vékonyabb szerkezettel is. A szemi-empirikus méretezés az tulajdonképpen ugye már tapasztalati, de kísérletek alapján leszűrt tapasztalatokból levezetett méretezési eljárás. Amerikában volt két nagy kísérleti eljárás ehhez, az egyik az úgynevezett CBR méretezési eljárás, amikor az 1900-as évek elején ugye felfigyeltek arra, hogy a talaj víztartalma alapvetően meghatározza, és ugye a víztartalomtól függő, részben víztartalomtól függő teherbírása meghatározza az útnak a viselkedését. A másik pedig az ASO kísérlet, ami gyakorlatilag igazolta részben az egységtengely, tehát akkor találták ki az egységtengely rendszert, részben pedig a fáradási elmélettel kapcsolatos viselkedését a pályaszerkezetnek be tudta mutatni. Én tudom, hogy nagyon sokan vagyunk, aki olyan is, aki nem érdekel, én azt kérem, hogy mindezt csendbe tegye. El szoktam mondani, itt még nem volt szükség rá, felőlem ehetnek, olvashatnak, bármit csinálnak, csak a társukat, meg engem ne zavarjanak a beszéddel. Köszönöm. Mechanikai méretezési rendszer. Bármi furcsa, tulajdonképpen a elméleti mechanikai méretezési rendszerek előbb alakultak ki, mint a tapasztalati úton szerzett, tehát a szemi-empirikus méretezési rendszerek. Viszont mivel nem volt meg hozzá az az anyagvizsgálati háttér, ami alapján ezt jól lehetett volna alkalmazni, ezért ezek a rendszerek nem terjedtek el. De természetesen, amikor anyagvizsgálattal is meg lett támasztva, akkor már ugye lehetett újra használni. Ilyen volt az első, ugye a rugalmas féltér, homogén féltér alapján történő számítás, amit a talajmechanika mai napig alkalmaz, ez a Businesk-féle számítás. Aztán a merev burkolatoknak a méretezési számítása, amit Vestergaard alakított ki, tulajdonképpen a vasúti sínek méretezési elmélete alapján, és Jáki magyar professzor fejlesztette tovább, aki igazolta, hogy gyakorlatilag minden további nélkül egységes vastagságú lemez a földműre helyezve elviseli a terhelést. És hát az első igazán komoly, több rétegű rendszerre vonatkozó méretezési elméletet Burmeister dolgozta ki, 43-ban még csak két rétegű, majd utána tovább fejlesztve gyakorlatilag több rétegű rendszernek a számítását tette lehetővé, és az ő számítási elméletét fejlesztették tovább, ugye több lépcsőben, és ennek a továbbfejlesztett változatnak a kidolgozása után lehetett számítógépes méretezést alkalmazni. Itt érdekes elmondani, hogy tulajdonképpen az első számítógépes méretezési eljárások nem az útpályaszerkezetek méretezéséhez lettek kialakítva, hanem mivel a polgári repülés a 60-as években elkezdett jelentős mértékben fejlődni, és egyre inkább megfelelő minőségű repülőterekre volt szükség, ezért gyakorlatilag repülőtér pályaszerkezet méretezéséhez alakították ki ezeket az első számítógépes programokat, amit természetesen aztán az útépítés is átvett. Tehát ugye el szoktam mondani, hogy például a Bizár, ami a mai napig is ugye az egyik elfogadott és elismert méretező program, első változata 75-ben jött ki, és az már egy ilyen fejlettebb, mert ezt megelőző volt a Bistro, és kifejezetten a Boeing 720-valahányas gépnek a kerék elrendezése volt a számítási mintapélda a kézi könyvében, ugye ez is igazolja, hogy elsősorban repülőgépekhez kívánták kialakítani. Aztán ma már több a franciák kifejlesztették a Dámát, majd az Alice, és hát a svédeknek, illetve a hollandoknak egy közös koprodukciója a NOAH rendszer, de gyakorlatilag ezeknek mindegyiknek alapvetően a Burmeister féle több rétegű féltérnek a számítása, homogén féltérnek a számítása az alapja. Méretezési folyamat, ahogyan ugye végig tudok haladni rajta. Először is ki kell választanom a pályaszerkezet típusát. Ugye az óra elején föl voltak vetítve, lehet aszfalt, félmerev aszfaltpályaszerkezet, merev, ugye amikor betonpályaszerkezeten van, kőburkolatos, tehát elemes kőburkolat pályaszerkezet, tehát ezek közül meg kell határoznom, hogy miért kívánok alkalmazni, és nyilvánvaló, meg kell határoznom majd az alapréteg típusát is, ugye ehhez a pályaszerkezet fajtához. Meg kell határoznom a méretezési, tervezési forgalmat. Természetesen ugye a geotechnikai, az adott helyhez kell igazítanom ugye a pályaszerkezetemet, tehát elengedhetetlen a talajmechanikai, geotechnikai szakvélemény. Ma már egyébként az EU-s előírások szerint meg is szűnt ez a fogalom, tehát ma már nem szakvéleményt, hanem geotechnikai tervet kell készíteni az utakhoz is, ami annyiból több, mint a szakvélemény, hogy a teljes hosszban értékelni kell, tehát nem csak egy-egy pontot kell kiválasztani és megnézni az ottani talajtulajdonságokat, hanem a teljes hosszat kell értékelni ugye egy útépítés esetén is. Ki kell választani a megfelelő alapréteget, és természetesen ellenőrizni kell például fagykárra ugye ezt a szerkezetemet. Típus megválasztás. Ugye milyen alapon tudom eldönteni, hogy melyik fajtájú szerkezetet építem? Hát részben bármi furcsa, igazából ugye ugyan itt a legutolsó sorban szerepel, de alapvetően általában azért a beruházó az, aki megszabja, hogy milyen legyen a szerkezet. Tehát ugye a tervezőnek tudomásul kell venni, hogyha egy üzemeltető beruházó azt mondja, hogy ő itt betonburkolatú pályaszerkezetet szeretne, akkor nyilvánvaló, hogy lehet vitatkozni, de alapvetően az ő szava dönt, tehát olyat kell tervezni. Természetesen ugye a vita alapja, hogy mi alapján tudom azt mondani, hogy itt ez jó vagy nem jó, az összes többi feltétel, tehát a várható igénybevétel, forgalomnagyság, azok a környezeti feltételek, amelyek ugye az üzemeltetés közben a viselkedés befolyásolják, tehát például egy nagyon ugye alföldön, szabad felületen épített, nagy felmelegedés esetén ugye nehéz forgalmat viselő pályaszerkezetnél lehet, hogy azt mondja a tervező, hogy hát itt valójában inkább betonburkolatot kell tervezni, és nem pedig aszfaltot, mert ilyen az igénybevétel. Gazdaságossági megfontolások, itt ma már ugye egyre inkább az élettartam költség az, ami előtérbe kerül, hiszen ugye egy dolog a beruházás, de sokkal hosszabb az üzemeltetési időszak és az akkor keletkező költségek, és hát bizonyos mértékig az ütemezett kiépítés lehetősége, hiszen ha van lehetőségem, akkor rögtön első lépcsőben nem a teljes méretet, vastagságot építem meg, hanem annál egy vékonyabbat. És amikor a forgalom igényli, akkor ugye tovább fejlesztem. Ezek akkor jelentkeznek elsősorban fontosabb célként, hogyha bizonytalan a várható forgalomnak a meghatározása. Tehát, hogyha olyan utat kell terveznem, amit nem tudom, hogy a szomszéd ország például megépíti-e azt a folytató autópályát, amit vagy akkorra, amikorra én akarom, nyilvánvaló, hogy akkor nem fogom rögtön első lépcsőbe a várható legnagyobb forgalomra méretezni a pályaszerkezetemet, hanem azt mondom, hogy amikor majd a kapcsolat meg lesz és megnő a forgalom, akkor tovább fogom erősíteni ezt a szerkezetet, és addig ugye nyilván egy kisebb terhelésre méretezve is megfelel a szerkezetem. Tervezési élettartam. Tulajdonképpen a különböző útkategóriák esetén a közutak tervezési szabályzata nagyjából megszabja, hogy milyen tervezési élettartamot kell figyelembe venni, de természetesen ettől egyes esetekben el lehet térni. Utak, autópályák esetén gyakorlatilag hajlékony félmerev burkolatoknál 20 év, beton és kompozit szerkezeteknél 40 éves a tervezési élettartam, és hát ugyanígy ugye a országos utakhoz lefelé ugye csökkennek ezek az időszakok. Természetesen ugye itt megint arról van szó, hogy a beruházó részben megszabhatja, hogy milyen élettartamot szeretne, részben pedig azt is figyelembe kell venni, hogy a burkolatom az egy más kategória, mint a komplett pályaszerkezeten. Tehát senki ne higgye azt, mert hát szerencsére nem is így van, hogy most ha én egy 20 éves autópályát, tehát egy autópálya burkolatot 20 évre méretezek, akkor 20 év múlva ki kell cserélni az egészet. Nem, nyilvánvaló, hogy annak az alaprétege, földműve az sokkal több, tehát 50-60 adott esetben még ennél hosszabb időszakig is működőképes marad, viszont azt tudomásul kell vennem, hogy a felette lévő szerkezet az romolhat, és adott esetben ezt bizonyos szintig cserélni kell a tervezési élettartam után. Tervezési forgalom. Gyakorlatilag három különböző alapesete van a forgalom meghatározásának. Az egyik az, amikor teljesen új, tehát gyakorlatilag minden előzmény nélküli hálózati elemet kell terveznem. Ilyen esetben nem tudok támaszkodni az addigi forgalomra. Ebben az esetben úgynevezett hálózati modellt és a hálózati modellnek az előrebecslésével ráterhelést kell ugye alkalmaznom. A következő, amikor egy-egy települést elkerülő elemet tervezek, ugye ez is új nyomvonalon halad, viszont ugye a meglévő kiváltandó útszakasznak a forgalmát figyelembe tudom venni, hiszen nagyjából meg tudom határozni, hogy mennyi az átmenő forgalom, és mennyi az, amelyik a településre kíván behaladni, és ennek megfelelően meg tudom osztani a forgalmat, és így tudok ugye méretezni. A harmadik, jelen pillanatban ugye Magyarországon a leginkább elterjedt feladat ugye egy hálózati elemnek a felújítása, megerősítése, amikor is a hálózati elemen jelenleg ismert forgalom alapján meg tudom határozni a további évekre vonatkozó forgalomfejlődést. Új hálózati elem esetén ugye azt szokták csinálni, hogy magát az országos közút hálózatot, annak is a főbb vonalait lemodellezik. Ugye ilyenkor ez egy számítógépes modell, csomópontok vannak, kibocsájtó és nyelőhelyek, tehát most például mondjuk egy-egy nagyobb város ugye mind kibocsájtó, mind nyelőként, ugye befogadóként szerepel a hálózati modellben, és ezt azért lehet így jól kezelni, mert mondjuk adott esetben figyelembe lehet venni, hogy ezen a térségen le fog települni egy gépjármű gyártó nagyipari vállalat, és ennek nyilvánvaló, hogy meg fog nőni a beszállító és kiszállító kapacitása, tehát már is ugye meg tudom változtatni a fejlesztés függvényében a modellemet. És akkor ezeket a hálózati elemeket egyszerűen beviszem valamilyen kapacitással, ugye a meglévő kapacitással, csomópontokat, egyebeket, és utána, amikor ezt a hálózatot leellenőriztem a jelenlegi forgalommal, utána be tudom illeszteni azokat az új elemeket, amelyek nyilvánvaló, hogy a saját forgalom vonzó hatásuk következtében ugye módosítani fogják a meglévő hálózati elemeknek a forgalmi értékeit, és meg tudom határozni egy új hálózati elemnek mondjuk a várható forgalmát, és erre fogom tudni méretezni. Vagy ugyanez például ugye elkerülés esetén, amikor van egy településem, ugye amin átmegy pillanatnyilag a főutam, nyilvánvaló, ha ezt kiváltom, abban az esetben ugye meg tudom határozni, hogy mennyi fogja elkerülni a települést, milyen forgalomnagyság, és ez alapján tudok méretezni. Meglévő elem felújítását pedig tulajdonképpen a meglévő forgalomszámlálási adatok alapján, tehát a meglévő hálózati elem forgalomszámlálási adatai alapján tudom elvégezni. Magyarországon 1927 óta van rendszeres forgalomszámlálás, majdnem azt mondom, hogy volt, mert sajnos az elmúlt két évben már nem jelent meg új forgalomszámlálási kiadvány, ami sajnálatos módon a pénzügyi lehetőségeinknek a csökkenése miatt van. De a lényege az, hogy korábban 5 évenként volt egy országos forgalomszámlálás, egy átfogó országos, aztán áttértünk egy olyan rendszerre, amelyik egy úgynevezett gördülő számlálás, amelyik azt jelentette, hogy minden egyes megye a saját úthálózatán, tehát megyei közúti igazgatóság a saját úthálózatán végzett számlálást, mégpedig minden évben az úthálózatának körülbelül a 20%-án, természetesen kiegészítve ezt néhány olyan jellemző állomással, amely jellemző állomást minden évben meghatároztak, és ezeknek a változásából tudták az éppen nem számolt hálózati elemeknek a forgalom nagyságát becsülni, tervezni. Ez a gördülő rendszer, ez gyakorlatilag folyamatosan működött eddig, és ennek megfelelően mindig kiadták a forgalomszámlálási értékeket. Ugye ez a forgalomszámlálás még annak ellenére is csak a hálózati szakaszoknak a 20%-án végezték egy-egy évben, még így is csak mintavételszerű lehet, hiszen nem lehet 365 napon keresztül minden nap 24 órában számolni a forgalmat, és értelmetlen is lenne. Vannak ilyen kontrollállomások, de csak néhány. Ezért egy úgynevezett sampling módszerrel, mintavételes módszerrel lehet meghatározni a keresztmetszeti forgalomszámlálásnak egy adott időszakára vonatkozóan azt az értéket, hogy ebből hogyan tudom az éves átlagos forgalmat kiszámolni. Tehát van egy számolt értékem, van egy napszaktényezőm, hogy mikor volt ez a számlálás. Ugye maguk is tapasztalják, nyilván reggel 6 és 8 óra között sokkal nagyobb a forgalom, és aztán a délután mondjuk 4 óra és 18 óra között, mint esetleg délben, vagy hasonlóképpen ugye éjszaka. Tehát mindenképpen van egy napszaktényező, van egy napi tényező, mert a forgalom egy héten belül is változik, tehát egészen más a forgalom mértéke hétfőn, mint egy kedd szerdai napon, vagy akár ugye egy szombat vasárnapin, és van természetesen havi tényező, amelyik az adott hónapot jellemzi, megint csak ugye nyilván télen és nyáron eltérő, hát csak tessék a üdülő forgalmakra gondolni, ugye eltérő forgalmak keletkeznek, és ezért ugye ezekre mindegyikre vannak folyamatos megfigyelés alapján kialakított szorzótényezők, és így egy adott időszakban végrehajtott számlálást ezeknek a segítségével tudok átlagos napi forgalommal átszámolni. Ezt, ahogy említettem, ugye eddig mindig folyamatosan kiadták. Akit érdekel esetleg még most is, interneten, a közút.hu honlapon megtalálható több évre visszamenőleg az Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás adattáblázata, és lehet belőle keresgélni, nézegetni, hogy melyik úton milyen. Nagyjából így néz ki a táblázat, tehát van egyszer a közút száma, az út kategóriája, megye, szelvény, egy-egy számláló állomásnak az érvényességi határa, hiszen ugye nyilván egy adott keresztmetszetben tudom a számlálást végrehajtani, és ezt kell ugye egy adott szakaszra érvényesnek tekinteni. Hát különböző egyéb jellemzők a érvényességi szakasznak a hossza, és utána jönnek az adott számlálóállomás egyéb jellemzői, fekvése, forgalom jellemzők, a típusa, tehát hogy milyen típusú számlálás volt, mert van kézi számlálás, automata berendezés, csak tengelyszámlálás, vagy adott esetben tengelysúllyal kiegészített számlálás. A számlálás éve, valamint ugye az ebből adódóan, hogy ez miért vagy felszorzott, ugye a felszorzott az az adat, amit mondtam, hogy a 5 éves ciklusban, ugye minden 5. évben van egy adott keresztmetszet megszámolva, hogyha éppen abban az évben számolták, akkor itt miért van, egyébként pedig felszorzott. A számlált napok száma, tehát hogy összesen az adott évben hány napon keresztül végeztek forgalomszámlálást, és hát az állomás kódja. Majd utána jönnek a forgalmi adatok, és hát szerepel még egy ilyen segédérték is, hogy a pályaszerkezet méretezéshez használható forgalom, ez egy egyszerűsített számítással, általában 10 éves tervezési élettartamra, és jönnek azok a forgalmi adatok, amik nekünk aztán kellenek, mert a méretezéshez gyakorlatilag az autóbusz, tehergépkocsi kategóriát kell figyelembe vennünk. Itt van a tervezési forgalom meghatározásának a számítási képlete, ugye F100 értékben határozzuk meg. A képlet elején van egy 1,25-ös úgynevezett dinamikai vagy biztonsági szorzó, van ugye 365, mint a napok száma, a tervezési éveknek a száma, tehát a tervezési élettartam évszám, és az átlagos napi egységtengely. Az átlagos napi egységtengely ebben a képletben szerepel. Itt van egy irányszorzó, egy sávszorzó, egy fejlődési szorzó, majd az egyes nehézjármű kategóriáknak az átlagos napi egységtengely, napi forgalma és az egységtengely szorzó tényezője. Itt a táblázatban ugye szerepelnek azok a járművek, amit figyelembe kell venni. Nézzük ezt részleteiben. Ma már még érvényben van, de mire maguk ezzel foglalkozni fognak, addigra ez az úgynevezett Z-tényező nem lesz használatban. Ezt arra az átmeneti időszakra alkalmaztuk a méretezési utasításban, amíg nem tudtuk, hogy a 11,5 tonnás tengelyterhelésű járművek milyen mennyiségben fognak megjelenni a hálózaton, és volt egy biztonsági szorzó, 1,5-es felszorzó érték, még ugye az 1,25 előtt. És hát van itt egy újabb, ugye az előzőhöz képest egy kicsit eltérő, ez megint csak a jelenleg bevezetés alatt álló méretezési utasításnak az elemei, majd mindjárt végig tárgyaljuk. A napokról beszéltem, tervezési évekről beszéltem, gyakorlatilag a tervezési évek száma az ugye itt látható. Említettem, hogy új 2010 van ugyan ezen a dián, de sajnos megint a pénzügyi korlátok miatt a Magyar Útügyi Társaság nem kapott fedezetet ezeknek a új előírásoknak a megjelentetésére, tehát ennek a megjelenése még csúszik, de az új előírásban már a 10 éves ugye, kategória az ki fog maradni, tehát 15 év lesz egységesen az autópályák gyorsforgalmi utakon kívül a tervezési élettartam. Van egy új érték, amit a forgalom számláláshoz és a forgalom nagyság meghatározásához, mint megbízhatósági szorzót bevezetünk az új méretezési utasításban, hiszen nyilvánvaló, hogy a számlált napok és a forgalom nagyság függvényében, az útkategóriák függvényében a megbízhatósági szintet lehet változtatni. Ez az M-szorzó, ez ezt jelenti. Van a forgalmi sáv szélességének a szorzó tényezője szintén új elemként a méretezésben. Ezt azért vettük be, mert nyilvánvaló minél szélesebb a forgalmi sáv, a járművek annál inkább oldalirányban úgynevezett szitáló mozgással haladnak, tehát nem ugyanazt a nyomot fogják terhelni, tehát csökkentő tényezőként van bent a sávszélesség függvényében ez a szorzó. Irányszorzó. Mivel a forgalom számlálási kiadványban keresztmetszeti forgalom érték van megjelenítve, és nyilvánvaló, hogy a pályaszerkezeten ugye a két irányú forgalom halad, ezért ennek következtében az alapszorzó érték az irány esetén ugye 0,5, hiszen csak a fele forgalom fogja az egyik pályát terhelni, és ennek az igénybevételét előidézni. Abban az esetben viszont, hogyha túlságosan keskeny a pályaszerkezet szélesség, akkor ez az irányszorzó, ez egyé alakul, és nyilván ugye 5 méter alatt ugyanazt a nyomot, nagyjából ugyanazt a nyomot fogják használni a járművek. Sávszorzó, megint ugye az egy irányba haladó forgalom rendelkezésére álló sávok számát határozza meg, Tehát, hogyha irányonként három sáv van, akkor már feltételezhető az, hogy a nehéz járművek egy része az nem a legszélső sávon, hanem egyel beljebb lévő sávon halad, és ezért lehetőség van csökkenteni a számlálásnál, illetve a forgalomszámításnál az értéket. Tervezési forgalom, ugye ANET meghatározása, gyakorlatilag ugye van az adott érvényességi határ, amin belül ugye megvan a sávoknak a száma, és itt kell meghatároznom erre az érvényességi határa vonatkozóan az autóbuszok, a nehéz tehergépkocsik, a pótkocsis szerelvények és a nyerges vontatóknak az értékeit. Ezt a táblázatból ki tudom olvasni, és ezekhez kell ugye meghatároznom, ez fog következni, az úgynevezett egységtengely szorzót. Gyakorlatilag az egységtengely szorzó két változatban van a méretezési utasításban. Egy összevont jármű kategória, ami az előző dián szerepel, tehát ugye ezek itt az összevont jármű kategóriák, de adott esetben, hogyha teljes részletességgel, tehát például az autópályák esetén erre a 9 jármű kategóriára rendelkezésre állnak a forgalomszámlálási adatok, és ebben az esetben a tervező az autópályáknál akár ugye ezt a bővített kategóriát is alkalmazhatja. Mit jelentenek ezek a szorzó tényezők? Ugye ez azt jelenti, hogy egy járműnek, tehát például egy autóbusznak ugye van 2 vagy 3 tengelye, és ezek a tengelyek önállóan áthaladáskor terhelik ugyanazt a keresztmetszetet, tehát ha egy autóbusz elhalad egy adott keresztmetszeten, akkor az első és a hátsó tengelye együttesen körülbelül 1,3-szeres egységtengely, tehát egy 100 kN-os egységtengely terhelést idéz elő. Nyilván ugye ez akár úgy lehet felfogni, hogy az első tengely az 0,5 egységtengely terhelésű, a hátsó tengely pedig 0,8 egységtengely terhelésű, és a két tengely együtt adja ezt az 1,3-as szorzót. Hasonlóképpen vannak meghatározva ezek az egyéb tényezők is, és ugye ezt lehet alkalmazni, amikor egy adott jármű darabszámot átszámolunk egységtengely értékre. Forgalomfejlődés. Ugye nekem most kell méreteznem a pályaszerkezetet, ami viszont ugye az építés után x éven keresztül fog működni, tehát nekem a méretezést az arra az időszakra kiszámítható jármű mennyiségre kell elvégeznem, ehhez meg kell tudnom határozni, hogy milyen forgalomfejlődés lesz az adott útszakaszon, ezt megint csak egy útügyi műszaki előírás tartalmazza, és a következő kell megjegyezni, ha netalántán már forgalomtechnikából keresztmetszeti forgalom méretezéssel foglalkoztak, akkor ott ugye a következő történik, a tervezési időszak utolsó évére kell meghatározni az akkor érvényes keresztmetszeti forgalmat, és arra kell a sávszélességeket, illetve a sávszámot méretezni. A pályaszerkezet méretezésnél tulajdonképpen ugye a teljes élettartam alatt lefutott forgalomra méretezünk. Maguk fognak tovább itt maradni. Tehát a teljes forgalomra méretezünk, ezért ugye ezt a szürkített téglalap forgalom nagyságot kell figyelembe venni, ennek megfelelően ugye a trapész számítást alkalmazzuk, tehát a középső magasságot vesszük figyelembe, és így határozzuk meg ugye a várható forgalom nagyságot, tehát mindig a tervezési időszak középső évére számoljuk ki a forgalomfejlődés nagyságát, és ebből dolgozunk. Annyi változás van, ugye itt egy lineáris egyenest látnak, korábban ez volt a 97-es kiadású számítás szerint, most már egyszerűsítettük a számítást, mert akkor különböző 5 éves időszakokra ki kellett venni az adott szorzó tényezőket, most viszont gyakorlatilag egy harmadfokú függvénnyel lehet a fejlődési szorzót útkategória megye szerint ugye meghatározni a 118-as utasítás alapján. Ha megvan az F100 értékem, akkor a forgalmamat különböző kategóriákba tudom besorolni, és látják, hogy ezek a kategóriák többé-kevésbé egy logaritmikus rendszert követnek, egyszerűen azért, mert a tapasztalat szerint, de ez az anyagfáradási elméletekből is következik, a igénybevétel logaritmikusan változtatja a szükséges pályaszerkezet rétegrendet, tehát ezért van az, hogy az A-tól ugye 30 ezertől 100 ezerig indul, és aztán ugye 100 ezertől 300 ezerig, tehát a logaritmikus körülbelül egyenletes ugye felező osztásoknál van. El kell mondanom azt, hogy amikor először kialakították ezt a táblázatot, akkor még csak az E forgalmi kategóriáig számoltunk ugye forgalomnagyságot. Belépett az M0-ás autópálya, és váratlanul borzasztó nagy lett a forgalma, ezért kénytelenek voltunk egy újabb kategóriát meghatározni, viszont mivel addigra már az F betűt lefoglalta az aszfalt technológia, a fokozott melegviselkedés ellenálló képességű aszfaltok megnevezésére, hogy ne legyen zavar, így a, nem a következő betű, hanem a K betű, mint különösen nehéz forgalom lett, majd amikor az országos gyorsforgalmi hálózat 20 éves előre tervezése történt, akkor kiderült, hogy már a K forgalmi kategória sem elegendő, és kialakult az R, a rendkívül nehéz. Ez gyakorlatilag ugyan azt mondhatnánk, hogy ez is 100 millióig tart, de nagy valószínűséggel ezt a kategóriát már nem fogjuk meghaladni, tehát újabb betűre a közeljövőben nem igen lesz szükség. Természetesen ennél a forgalomnál, tehát 30 ezer egységtengelyes forgalomnál kisebb forgalmú hálózati elemek is vannak, ezért van egy kisforgalmú utakra vonatkozó utasítás, amelyik még ezt az alsó kategóriát két részre bontja. Talajteherbírás. A talaj ugye teherbírási értékével már korábban foglalkoztunk, gyakorlatilag a méretezési utasítás ad egy segédtáblázatot, hogy amennyiben nem mérem a teherbírást konkrétan, akkor milyen ékettőt lehet figyelembe venni. Egyébként azt írja elő a tervezési utasítás, hogy a D forgalmi kategóriától fölfele vagy helyszíni méréssel, vagy pedig laboratóriumba szállított mintán meg kell határozni a teherbírás értéket, és ezt kell figyelembe venni a méretezéshez. Amennyiben az adott helyen a talaj teherbírása legjobb betömörített állapotában sem éri el az E2 50-es teherbírás értéket, abban az esetben javító réteget kell alkalmazni, és ennek a javító rétegnek a vastagságát lehet ezzel a diagrammal meghatározni. Ugye különböző minőségű homokos kavics, ugye ez a legfelső görbe, zuzott kő, murva javító réteg, vagy esetleg hidraulikus kötőanyagú, ugye cement stabilizációs réteg alkalmazásával lehet javítani a teherbírást, és a meglévő teherbírás értékének függvényében lehet a szükséges javító réteg vastagságot meghatározni. Amikor mindezeken túl vagyok, tehát ismerem a forgalmat, szükség esetén ugye azt is tudom, hogy E250-re följavítottam a talajom teherbírását, akkor következik a pályaszerkezet felépítésének a meghatározása. Ehhez a jelenlegi rendszerben úgynevezett katalógus lapok állnak rendelkezésre, és ezeknek a katalógus lapoknak egységesen a következő a felépítése. Az oszlopokban a forgalmi kategóriák szerepelnek, a sorokban, ugye itt nincs ugyan megjelölve, de itt látható, olvasható ugye a táblázat feletti részen, hogy ez speciál egy 150 mm vastagságú hidraulikus alaprétegre épített pályaszerkezet, tehát itt van mindenütt a 150 mm vastagság, és természetesen a forgalmi kategória függvényében az úgynevezett összaszfalt vastagság szerepel a táblázat egyes celláiban. Tehát például egy D forgalmi kategória esetén 150 mm-es CKT alapra 17 cm, 170 mm aszfaltot kell építeni. Ha 200 mm vastagságú a hidraulikus alapom, akkor már csak 140 mm az építendő aszfalt szerkezetennek a vastagsága. Tehát a tervezők jelen pillanatban ennek a táblázatnak a használatával tudják kiválasztani az adott útkategóriához építendő pályaszerkezetet. Hasonló felépítésű, hogyha nem aszfalt, hanem betonpályaszerkezetről beszélünk. A betonpályaszerkezet esetén is ugye a forgalmi kategóriák szerepelnek. Itt nincs ábra jelölés, itt egyszerűen csak föl van írva, hogy milyen típusú betonburkolat hány milliméter vastagságban épülhet. Tehát ugye az a kétféle alapbeton, amit alkalmazunk, és természetesen a cement stabilizációs alaprétegnek a vastagsága is ugye szerepel, valamint javító réteg, védő réteg. Kisforgalmú utak esetén ugye gyakorlatilag szintén itt annyi eltérés van, hogy vízszintesen vannak ugye a forgalmi kategóriák, és hát különböző pályaszerkezetek vannak felépítve, és innét tudja kiválasztani a tervező az alkalmazott pályaszerkezetet. Erősítés. Gyakorlatilag egy meglévő út ugye hivatalosan a tervezési élettartamáig köteles elviselni az igénybevételt. Amikor a tervezési élettartama lejárt, akkortól kezdődhet a rongálódása, és ekkor kell a következő időszakra megerősíteni ezt a burkolatot. A megerősítésnek a végrehajtásánál ugyanazokat a lépéseket kell csinálni, amit az új pályaszerkezetnél. Meg kell határozni a meglévő szerkezetemnek a típusát, értékelnem kell az állapotát, tehát milyen mértékig rongálódott le. Ez főleg akkor van így, hogyha sajnálatos módon messze a tervezési élettartama után kezdjük el megerősíteni. Meg kell határozni a forgalmat, majd számítani kell a szükséges erősítésnek a vastagságát. Mi alapján számoljuk ezt az erősítést? Említettem az óra elején a méretezési eljárások típusainál, hogy vannak ugye a szemi-empirikus eljárások, és annak az egyike az ASHO kísérleten alapszik. Pontosan ez az ASHO kísérlet volt az, amelyik igazolta, hogy a fáradási elmélet az alkalmazható ezeknél a pályaszerkezeteknél is, valamint különböző egyenérték szorzókat is meg tudott határozni a különböző pályaszerkezeti rétegek típusaihoz, valamint ugye ki tudta mutatni azt, hogy a rongáló hatása ugye ezeknek az egységtengelyeknek, illetve a különböző tengelysúlyoknak milyen. Az ASHO kísérlet során 480 különböző pályaszerkezet variánst építettek föl, és ezen a pályaszerkezet variánsokon különböző tengelysúlyú járműveket járattak, és azt az állapotot, ahogy egy-egy hét után, tehát folyamatosan mentek ezen a járművek ezeken a pályaszerkezeteken, és minden hétvégén értékelték a pályaszerkezetnek a felületi állapotát és egyáltalán a megjelenését, 1-től 5-ig osztályozva, és azt tapasztalták, hogy valamilyen különböző tengelysúlyú járművek alatt valamilyen leromlási folyamat alakul ki ezen a pályaszerkezeten, és ebből határozták meg aztán ugye azt a méretezési vastagságot, ami a különböző tengelyekhez szükséges volt. De kiegészítésképpen mérték a pályaszerkezeteknek a behajlás értékét is minden egyes hétvégén, és a végső feldolgozásnál azt a meglepő eredményt tapasztalták, hogy tulajdonképpen a pályaszerkezeteknek az élettartama, tehát hogy hány darab jármű haladhat át egy adott pályaszerkezeten, az nem csak attól függ, hogy milyen a szerkezetnek a felépítése, hanem alapvetően a kezdeti behajlás értéktől. Tehát, ha volt egy olyan pályaszerkezet, aminek az alaprétege mondjuk 20 cm zuzott kő, és azon 5 cm aszfalt volt, és ennek a kezdeti behajlása 0,5 mm volt, majd volt egy olyan, ahol csak 15 cm zuzott kő volt, viszont adott esetben 8 cm aszfalt réteg, és ennek a behajlása is 0,6 mm volt, akkor azt vették észre, hogy mind a két pályaszerkezet ugyanolyan tengely áthaladási számot volt képes elviselni a tönkremenetelnek a végéig. Tehát ebből kialakulhatott egy olyan méretezési rendszer, hogy a kezdeti lehajlás az meghatározza a pályaszerkezetnek az élettartamát. Márpedig lenn, hogyha ez így van, akkor meg tudom csinálni azt, hogy a jelenlegi lehajlás értékét, tehát egy meglévő pályaszerkezetnek a jelenlegi lehajlás értékét meghatározom, és ezt olyan mértékben erősítem meg újabb aszfaltréteggel, hogy a lehajlás az az elvárt értékre csökkenjen le, tehát ugye így tudom meghatározni az tervezési élettartam elviselésére szükséges szerkezet vastagságot. Ezt alkalmazták a magyar HUMU-ban is, amikor még úgynevezett egyenérték vastagságok voltak, de a mai napig ez a logikája a méretezésnek. Ezért az erősítés méretezés a következőképpen történik. Megmérem egy adott útszakasz, tehát a felújítandó útszakasznak a behajlásait, a behajlás értékeket feldolgozom, és úgynevezett homogén szakaszokat határozok meg a behajlások alapján, és egy-egy ilyen homogén szakaszra meghatározom az átlagos behajlást és a szórás értéket, majd az átlagos behajlás és a szórásból egy olyan 1,64-es szorzó tényezővel, ami a 90%-os valószínűséghez tartozik, ugye ezzel felszorzom a szórásértéket, és meghatározom az úgynevezett mértékadó behajlást. Miért van erre szükség? Azért, mert hogyha simán és egyszerűen a 50%-os, tehát az átlagértékre méretezném a szerkezetemet, akkor a tervezési élettartam végére 50%-ban romolhatna ugye jogosan a pályaszerkezetem. Így viszont, hogyha eltolom a tönkremeneteli határértéket a 90%-os megbízhatósági értékre, akkor csak 10% kockázatot vállalok föl arra nézve, hogy a tervezési élettartam végére a pályaszerkezetem milyen állapotra fog kerülni. Amennyiben megvan a mértékadó behajlás értékem, a másik az úgynevezett megengedett behajlásnak a meghatározása. Erre nagyon sok vizsgálatot, kísérletet végeztek, és ezekből a kísérletekből alakultak ki azok a méretezési vonalak, ami alapján meg lehet határozni a forgalom függvényében az adott pályaszerkezet típusra vonatkozó megengedett behajlás, és ezt tudom erről a diagramról leolvasni, tehát egyszerűen meghatározom a forgalmi igénybevételt ugyanolyan módon, ahogy az előbb már ugye ismertettem, és az adott forgalom nagysághoz ugye kiolvasom, hogy milyen megengedett behajlását, például mondjuk 0,75 milliméteres megengedett behajlás tartozik. Ha megvan a megengedett behajlásom, megvan a mértékadó behajlásom, akkor meg kell határoznom az erősítő rétegnek a vastagságát. Ezt ezzel a segéddiagrammal tudom megtenni. Ezen a diagramon a vízszintes ordinátán a szükséges aszfalt vastagság szerepel, a függőleges ordinátán a mértékadó behajlás, és ezek a vonalak pedig a megengedett behajlásnak a vonalai. Tudniuk kell, hogy ezt a diagramot eredetileg ugye a valamelyik, jelen esetben a bizár számítógépes programmal állították elő, tehát tulajdonképpen különböző típusú pályaszerkezeteket modellezve lehetett ugye meghatározni, hogy a különböző behajlásértékek esetén milyen erősítésre van szükség, és ugye ezeket alkalmazva tudjuk pillanatilag a méretezést elvégezni. Sajnálatos módon egyelőre az a hátránya, hogy csak egy általános aszfalt kategóriára, tehát egy átlagos aszfaltra van ez a méretezési diagram kialakítva. Az új pályaszerkezet méretezési eljárásnál már lehetőség lesz különbséget tenni a normál aszfaltok, a fokozott igénybevételű, illetve a modifikált bitumennel készülő aszfaltok között, hiszen nyilvánvaló, hogy ezeknek a viselkedése, fáradási tulajdonsága eltérő, tehát akkor ezt célszerűen a méretezésnél is figyelembe kell venni. Ezek után akkor nézzük pontosan, hogy hogyan is történik a méretezés. Tehát meghatározom a pályaszerkezetem típusát, ugye, hogy félmerev, hajlékony, vagy esetleg szuperhajlékony. Majd meghatározom a tervezési forgalmat, ezzel fölmegyek a megfelelő pályaszerkezet típusvonalhoz, kiolvasom a megengedett behajlást. A mértékadó behajlást az adott tervezési szakaszra szintén meghatározom. Meghatároztam ugye a megengedett behajlást, a megengedett behajlás vonaláig jövök be a mértékadó behajlással, és le tudom olvasni jelen esetben ugye 50-52 mm vastagítás szükséges ugye a pályaszerkezethez ahhoz, hogy a tervezési élettartama alapján elviselje a forgalmat. Gyakorlatilag ez a menete a szerkezet méretezésnek, és ezt kell tudniuk majd a vizsgán. Köszönöm szépen, akkor most